Kedves hallgatóm! Ézsaiás próféta könyve 15. részének 2. versét olvassuk. Fölmennek a templomba, zokog Dibón a magaslatokon, Nébó és Médeba miatt jajgat Móáb. Minden fejet megnyírtak, minden szakált levágtak. Számos helyet említ ez a vers, amit nem tudunk azonosítani. A templom helye ismeretlen, és nyilvánvalóan Kemos templomát jelzi, ami abban az országban helyezkedett el. A Dibón a Jordán folyó keleti oldalán fekvő város, ahol rátaláltak a moábi kőre. Nébó egy hegyvidék, ahonnan Mózes meglátta az ígéret földjét. Médebe az a város, ami Rúben törzséhez tartozott. Józsué könyve, 13. rész, 16. vers. Mindezek a városok és helyek Moábban helyezkedtek el Ézsaiás korában. Ezeket elpusztítja az ellenség, mert bár a moábiak azt vallották, hogy ismerik Istent, ideiket a pogány templomokban töltötték, amiket a pogány istenségeknek szenteltek, miközben azt mondták, hogy az élő és igaz Istent imádják. Az utcákon zsákruhában járnak, a háztetőkön és a tereken mindenki jajgat, könnyeit hullatva. Ézsaiás könyve, 15. rész, 3. vers. Amikor azon a vidéken jártam, nagyon furcsa volt az érzésem. Az nagyon visszataszító terület. Igen szegények az emberek, de Ézsaiás korában az gazdag ország volt. Úgy éreztem, mintha Isten ítélete még mindig sújtaná azt a helyet. A Moábra nehezedő ítélet olyan súlyos volt, hogy még Ézsaiás is megdöbbent rajta. Szépből kiáltok Moáb miatt. Coarig, Eglat Selissíjáig jutottak menekültjei. Sírva mennek föl a Luhit hágón. Horonaim útján összetörve jajveszékelnek. Ézsaiás könyve, 15. rész, 5. vers. Jól lehet, Moáb ellensége volt Izraelnek, Izrael szíve mégis együtt érzett velük a rájuk szakadt rémület miatt. Ez bemutatja Isten szívét. Annak ellenére, hogy az emberek vétkeznek, Isten továbbra is szereti őket, és irgalmat gyakorol irántuk, ha visszatérnek hozzá. E fejezet többi része aprólékosan leírja Moáb földjének további feldúlását. Az szó szerint beteljesedett. A 16. rész a Moábnak szóló utolsó felhívással kezdődik, hogy engedje Isten irgalmának kiáradását, amit meg akar adni neki. Küldjetek bárányokat az ország uralkodójának Szelából, a pusztaságon át, Sion leányának hegyére. Ézsaiás könyve, 16. rész, 1. vers. Moábból bárányt kellett küldeni Izraelbe, hogy feláldozzák az ottani oltáron. A bárány volt az az áldozati állat, ami a legjobban bemutatja Krisztust. Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. János evangéliuma, 1. rész, 29. vers. Ha elküldik a bárányt, akkor Moáb ezzel azt jelzi, hogy elismerte Izrael Istenét. Nem küldtek bárányt. A moábiak vallásosak akartak lenni annak elismerése nélkül, hogy Isten akaratát elfogadták volna, és bűnösök maradtak Isten szemében. Ez volt a nagy bűnük. Bujdosó madárhoz, földult fészekhez hasonlítanak Moáb leányai az Arnon gázlóinál. Ézsaiás könyve, 16. rész, 2. vers. Már átkeltem az Arnon folyón. Nem túl nagy, és bizonyára nem volt képes elválasztani a moábiakat az asszíriaiaktól. Őket odahurcolták fogságba. Kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul ül azon Dávid sátorában a bíró, aki törődik a joggal, és szorgalmazza az igazságot. Ézsaiás könyve, 16. rész, 5. vers. Az apostolok cselekedetei 15. részében Jakab említi, hogy Dávid sátora leomlott. De miután Isten kihívja a pogányokat az egyház megalakítására, ismét hozzájuk fordul, és felépítik Dávid leomlott sátorát. Ézsaiás itt erről beszél. Hallottunk Moáb gőgéről, hogy milyen gőgös, fenhéjázó, dőfös és öntelt, üres hencegő. Ézsaiás könyve, 16. rész, 6. vers. Istennek azért kellett elutasítania és megítélnie Moábot, mert gőgösek voltak, és ezért elutasították Isten feléjük nyújtott irgalmát. Isten megszabadította volna őket, de ehelyett inkább a saját igazságukban bíztak. Ezt az igét mondta az Úr Moábról már régen. De most így szól az Úr. 3 esztendőn belül a bérlők éveihez hasonlóan megalázzák Moáb előkelőit és egész nagy tömegét, még a maradéka is kevés, kicsiny és erőtlen lesz. Ézsaiás könyve, 16. rész, 13. és 14. vers. Amikor Isten a nemzeteket leckészteti és ítéli Izraelt, akkor naptárt alkalmaz. Sohasem alkalmaz naptárt az egyházzal kapcsolatosan. 3 éven belül a moábiakat elpusztították, és 3 éven belül Isten felhasználta Asszíriát e nép megsemmisítésére. Ez Isten ítélete volt rajtuk az elbizakodottság miatt. Lucifer, a hajnalfia, szintén gőgösen fölemelkedett. Isten trónja fölé akarta emelni a maga trónját. Létre akarta hozni saját királyságát, Istentől függetlenül. Alapjában véve, ez a helyzete minden liberális teológiának. A gőg okozza azt, hogy az emberek elutasítják Isten igéjét és kinyilatkoztatását. A legtöbben a saját maguk választotta vallást követik. Tenni akarnak valamit, hogy üdvözüljenek, mert ez táplálja nagyzolásukat. Sokan az egyháztagokat képmutatással, önzéssel, és még Isten elleni lázadással is vádolják. Mindez alapjában véve az emberi szív elbizakodottságán nyugszik. A magunk útját járjuk. Ítélet szakadt Moábra. Ez a távoli nemzet teljesen feledésbe merült már, de a neki adott tanítás szól hozzánk ma is. Damaszkusz Szíria vezető városa volt, és ma is az. Sokan a világ legősibb városának nevezik. Vannak más helyek is hasonló igénnyel. Görögországban Mikéné városát tekintik a legősibb városnak, de ma már nem sok emléket lehet ott találni, csak egy nagyon jó görög éttermet. A Jordán mentén van egy jelzés, ami megadja a távolságot Jerikótól a világ legősibb városától. Azt feltételezem, hogy a világ minden országában van egy olyan hely, amit a világ legősibb településének tekintenek. Biztos vagyok benne, hogy ezt mindenütt ásatásokkal is igyekeznek bizonyítani. Damaszkuszt gyakrabban elpusztították az ősi időben, mint bármelyik várost, írták az egyik lapban, de ismét föltámadt hambai közül. Damaszkusz ebben a fejezetben az egész Szíriára utal. Efraim, Izrael egyik törzsének a neve, ugyanakkor városnév és egy hegységnek az elnevezése is. Férfit is neveztek Efraimnak. Ezt az elnevezést gyakran használják a Szentírásban, hogy Izrael északi 10 törzsére utaljanak vele. A próféták mondták abban a korban, ha Izrael olyan szilaj, mint egy szilaj tehén, akkor legeltetheti-e őket az Úr tágas helyen, mint bárányokat? Bálványokhoz szegődött Efraim, hadd tegye! Óseás könyve, 4. rész, 16. és 17. vers. Ezért itt a 17. fejezetben olvasunk Damaszkusz és Efraim terhéről, más szóval Szíria és Izrael népének az ítéletéről. Mivel szövetség állt fenn Szíria és Izrael között, gyakran azért, hogy Júda ellen támadjanak, Izrael ítéletei kapcsolatosak a Szíria ellen meghirdetett ítéletekkel. Akik társak a bűncselekményekben, azok társak az ítéletben is. Fenyegető jövendőlés Damaszkusz ellen. Damaszkusz nem lesz többé város, rom és omladék lesz. Ézsaiás könyve 17. rész, első vers. Rom és omladék lesz. Egyesek hamar rámutatnak arra, hogy ez még nem teljesedett be, jól lehet, Damaszkusz mai városáról állítják, hogy ugyanaz, mint az eredeti város. Amint már korábban mondtam, van egy távoli beteljesedése ezeknek a proféciáknak, és van helyi, vagy mai beteljesedése is. Két lehetséges magyarázatot hozhatunk elő az e proféciában fölvetett problémára. A történészek nem mindig pontosak az ősi városok elhelyezésének meghatározásában. Valaki alapos történelmi tanulmányt írt nem sokkal ezelőtt, és aztán azt a nyilatkozatot tette, hogy a világon a történészek hazudnak a legtöbbet. A mai Damaszkusz területén sok városrom található, és a romok bármelyikét azonosíthatják az eredeti Damaszkusszal. Damaszkusz olyan, mint nagyon sok ősi város abban, hogy amikor az egyik helyen elpusztították, nem mindig ugyanazon a helyen építették fel ismét, hanem egy másik helyre mentek át. Egyéb városok, mint Jeruzsálem szent városa, ugyanazon a területen épült fel, mert az a terület szent jelentőségű a népnek. Ezt a problémát meghagyjuk az archeológusoknak, akik még nem mondták el a választ, hogy az ősi Damaszkusz melyik romjai felelnek meg az említett városnak. Damaszkusz sok háborús támadásnak ellenállt a történelem folyamán, és sohasem szűnt meg, mint város, jól lehet a helyét megváltoztatták. Valószínűleg a világon a legősibb város. Túlélt minden katasztrófát, ami a földre szakadt, különösen olyan országban, ahol hadseregek meneteltek egymás után. De nem maradt fenn a nagy nyomorúság időszakában. Elpusztítják, és amint Ézsaiás mondja e helyen, megszűnik városi léte, és romhalmazzá válik. Mindkét magyarázat mutatja az Ézsaiás által itt megadott profécia pontosságát. Aroér városai elhagyottá válnak, nyájak lesznek ott, heverésznek háborítatlanul. Ézsaiás könyve 17. rész, 2. vers. Aroér városai Damaszkuszhoz közeli külvárosok. Ez az egész terület elpusztul. Valószínűleg ez már megtörtént a múltban, és ismét bekövetkezik. Nem lesz erőd Efraimban, sem királyság Damaszkuszban, egy sorsra jut Arám maradéka, és Izrael fiainak dicsősége. Így szól a seregek ura. Ézsaiás könyve, 17. rész, 3. vers. Izrael északi királyságának vállalnia kell a maga részét Damaszkusz terhéből vagy ítéletéből, mert szövetségben volt vele. Mindketten szenvedtek Tiglat-Pileszer támadása miatt, ahogy föl van jegyezve a Királyok második könyve 15. részének 29. versében, és végül elvitték őket Asszíriába Salmaneszer vezetésével, ahogy Királyok második könyve 17. részének 6. verse leírja. Ez bizonyára részleges beteljesedése volt Ézsaiás proféciájának, de amennyire sokan állítják, ez a teljes beteljesedés képe. Én azonban úgy érzem, hogy ez még a jövőre előremutató profécia. Bizonyára részben már legalább beteljesedett. De gyakran találjuk Isten igéjében, hogy Isten úgy ismerteti meg velünk a végleges beteljesedést, hogy egy korábbi részleges beteljesedést mutat be. E fejezet további részében azt találjuk, hogy az ítélet végbe megy. Itt nem bocsátkozunk részletekbe. Mert elfeledkeztél szabadító Istenedről, erős kőszikládra nem gondoltál, azért ültetsz gyönyörű ültetvényt, és teletűzdeled idegen vesszőkkel. Ézsaiás könyve, 17. rész, 10. vers. Ézsaiás Izrael északi királyságáról beszél, és amit mond, az már szó szerint végbe ment. ennek van lelki alkalmazása is, mint ahogy minden más üzenetnek. Izrael országa korunkban tele van ültetve növényekkel. Megvolt az a kiváltságom, hogy már 5 fát ültethettem Izraelben. A libanoni cédrus erdőket csak nem teljesen kiirtották, de még mindig sok fa van abban az országban. Az olajfák hegyét fák borították, de amikor a törökök uralkodtak Palesztinában, gyakorlatilag az egész országból kiirtották a növényzetet. Az első világháború után Anglia kezdett faültető mozgalomba abban az országban, és Izrael mindenkori kormánya azóta is folytatja ezt a politikát, és szó szerint fák 10 millióit ültetik azon a területen. A 18. fejezet az 5. terhet írja le az etiópiai folyókon túli országról. Az a nemzet, amire Ézsaiás gondol, még nem világosan azonosítható, ezért van bizonyos értelmezési eltérés a tudósok között. Egyesek azt gondolják, hogy Egyiptomról beszél, de a leírás nem illik arra az országra. Egyiptom egyébként is a következő fejezet témája, ahol látjuk, hogy Isten még nem mondott le arról a királyságról, és már sok profécia szó szerint végbe ment vele kapcsolatban. Akik azt mondják, hogy a 18. fejezet más, modern országokra mutat, elfárasztanak engem magyarázatukkal. Ezt nem tekintem Isten igéje egészséges értelmezésének. Azt hiszem, hogy Etiópia a legjobban beleillik a szövegbe és a szentírás hangulatába. De melyik Etiópiáról van szó? Kettőről is beszélnek a szentírásban. Etiópiát nevezik Kúsnak. Van egy említés Ázsiában, Mózes első könyve, 2. rész, 13. vers, és van egy Afrikában. Azt hiszem, itt az Afrikában levő Etiópiáról van szó. Ez a folyókon túli ország, és Etiópia főfolyója a Nílus. Isten felhívja a világ figyelmét Etiópiára. Jaj a szárnysuhogás országának Etiópia folyóin túl! Ézsaiás könyve, 18. rész, 1. vers. Ez a jaj szócska nem a legszerencsésebb fordítás, és valójában ugyanazt a szót fordítják így, mint amit jaj szócskával fordítanak az Ézsaiás első részének 4. versében. Ez a sóhajnak vagy a döbbenet kifejezésének a szava, ahogy azt Ézsaiás könyve 55. részében találjuk, ahol a figyelemfelkeltés a célja a kifejezésnek. Itt Isten ezt mondja: figyeljetek ide, népek! Halljátok, amikor ezt kijelentem! A szárnysuhogás országának kifejezés nagyon érdekes. Egy misszionárius szolgált azon a területen éveken át, és ő mondta, hogy Etiópia a madarakról nevezetes ország. Ezért nevezik a szárnysuhogás országának. Ez már közelebb visz minket ahhoz a kérdéshez, hogy itt Etiópiáról van szó. Követeket küld a tengeren, papírusz hajókon a víz színén, induljatok gyorsan, követek, a szálas és sima arcú néphez, a közelben és távolban rettegett néphez, az elsöprő erejű néphez, melynek hazáját folyók szelik át. Ézsaiás könyve, 18. rész, 2. vers. A papírusz hajók nem jellemzők a mai vízi szállítási járművekre. Dr. Jennings Ézsaiásról írt alapos munkájában sokat szól a gőzhajóról, de mivel a mai hajók olajszármazékokat használnak üzemanyagként, ezért nem erről van szó. Az elsöprő erejű néphez kifejezés Izraelre mutat. Ez teljesen nyilvánvaló, és Isten igéjének legtöbb magyarázója egyetért ezzel. Ti, a világ összes lakói, e föld lakosai, ha jelt adnak a hegyeken, lássátok meg, ha megfújják a kürtöt, halljátok meg. Ézsaiás könyve, 18. rész, 3. vers. Az ige magyarázói az itt említett jelt a Szent Sátorban levő frigyládának értelmezik, amit később templomnak fordítottak. A frigyláda eltűnt a babiloniai fogság idején, és egy hagyomány szerint azt Jeremiás Etiópiába vitte. Valaki azt mondta, hogy van egy gyülekezet abban az országban, amely állítja, hogy birtokában van a frigyláda. Nem tudom, hogy ez igaz vagy nem, de valamilyen jel tűnik fel abból az országból. Abban az időben ajándékot visz a seregek urának a szálas és sima arcú nép, a közelben és távolban rettegett nép, az elsöprő erejű nép, amelynek hazáját folyók szelik át, a seregek ura nevének helyére, a Sion hegyére. Ézsaiás könyve, 18. rész, 7. vers. Ez nyilvánvalóan utalás arra az időre, amikor Krisztus királysága létrejön ezen a földön, és az etiópiaiak ismét Jeruzsálembe mennek imádkozni. Ellenük semmilyen ítéletet nem hirdet Isten igéje. A 87. Zsoltár 4. versében nyilván válaszul arra, amit Jeruzsálemben cselekszik, az etiópiai válaszol, hogy ő ott született. Isten csodás jövendőt festett Etiópiáról. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm neked drága igédet, amely hol megítél, hol megvigasztal. Mindig aszerint, ahogy szükségem van arra. Add, hogy mindig elfogadjam igéd vigasztalását és intését, látva abban szeretetedet és bölcsességedet. Ámen.